Dicsértessék a Jézus Krisztus, újból nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Gogol utcából, a Mária Rádió stúdiójából, Burger Ferenc atyával mellettem, és Tisza Járpáddal, technikai nagymesterrel a fényes pultok mögül. Virág József, köszöntöm a hallgatókat, és már is, ha igaz, a vonalban van kedves vendégünk, akit nagy szeretettel köszöntök, dr. Lukács Otilia. Igaz ez?
Igaz ez, jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökem, kedves Otilia, hagyj mutassunk be, vagy mutatkozzon be inkább, mert melyik illendőbb nekünk lenne inkább. Rektor helyettes, tanszékvezető, főiskolai docens. Ugye Pécset vagyunk, a Püspöki Hittudományi Főiskolán és egy komoly szentírás tudományi tanszéken. Most nyilván még nem ott egészen, de köszönjük, hogy fogadja hívásunkat. Nagyjából ezek a fontos tudnivalók, ugye?
Igen, pontosan.
Utaltunk már, utaltunk az előző részben is az, hogy arra, hogy lesz szerencsénk, és jó, hogy adja ezt nekünk egy kicsit beszélgetni, mert az írás megszólít bennünket, azzal kezdtük a mai reggeli adásunkat is, Zakariás történetével, Keresztelő Szent János hírladásával, és a téma, ami miatt nagyon örülünk, hogy tudunk beszélni, és egy szakember személyes és szakmai véleményt is kérnénk, hogy ugye napról napra szentírási szakaszokkal találkozunk, rórátemiséken, adventi időszaknak most már számozott napok vannak, találkozunk az óantifónákkal, az írás nagyon erősen szól hozzánk, és az lenne az első kérdés, hogy vajon mit gondolhatunk, vagy melyik talán az a szentírási szakasz, amely leginkább kínálkozik általában, vagy jut eszünkbe, amelyik leginkább egyértelműen utal a messiásra, vagy melyik az, amely talán egy kicsit kihívást jelent, amelyek nem annyira ismertek. Önnek személy szerint szentírás szakembereként melyik szakaszok jelentenek ebben az ünnepkörben ajándékot, vagy különös fényt?
Hogyha ilyen sorrendbe kérdezte, akkor elsősorban az izajási szakaszok azok, amelyek mindenki számára a messiási proféciákat jutatja. Ez szinte például az izajás 11, a veszünk ki, a majd Izáj törzsökéből. De a kihívásokat, vagy hát kicsit, hogy is mondjam, nem annyira tipikusan messiási proféciák, vagy hát annyira nem olvassuk messiási proféciaként mondjuk adventi időszakban, az az Ezékieli szakaszok, például Ezékiel 37. fejezetének néhány verse.
Hogyha nem annyira ismert, akkor segítene nekünk, hogy melyikre tetszik gondolni, hogy melyik az a vers?
Felolvassam, vagy megadjam?
Hát, először olvassuk föl, mert szerintem, aki autóban ül éppen és hallgat minket, reméljük vannak ilyenek. Jobb, hogyha a kormány fogja inkább. Kérem, olvassa föl.
Jó, akkor felolvasom. Tehát Izajás 37. fejezetének 24. verséitől a 28. verséig terjedő szakasz, ami így hangzik, hogy szolgám Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. Törvényeimhez igazodnak, és szemük előtt tartják parancsaimat, és teljesítik őket. Azon a földön laklak majd, amelyet szolgámnak Jákobnak adtam, és amelyen atyáitok is laktak. Ők lesznek, ők is ezen laknak majd, fiaik is, fiaik fia is, mindörökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük mindörökre. A béke szövetségét kötöm velük, és ez örök szövetség lesz. Megerősítem, és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet örök időkre. Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, én szentelem meg Izraelt, mert szentélyem mindörökre köztük lesz.
Igen.
Hát ez igen,
igen, bocsánat.
Mert ez azt akartam, hogy itt ér véget a szakasz. Tehát lehetne tovább folytatni, de ez a központi gondolata ennek a szakasznak.
Miért ezt tetszett kiemelni számunkra?
Igazából én a messiási eszmének a fejlődésével foglalkoztam, mindig is érdekelt, hogy hogy alakult meg, miért várták, vagy hogyan várták a messiást Jézus korában, meg hogyan ismerték fel, hogy Jézus a messiás. És ezeket tehát a kíváncsiságomból adódóan nagyon sok bibliai szakaszt, meg nem bibliai szakaszt végigolvastam, ami a messiásról, meg a messiás várásról szól. és akkor bukantam rá erre, ami nem annyira tipikusan messiási így első hallásra, viszont hogyha ismerjük, hogy milyen időszakban született, kinek szól, milyen kontextusban, akkor viszont egy egyértelműen messiási szakaszról beszélünk. Tehát itt ha csak néhány kulcs szót emelek ki, hogy Dávid lesz majd a királyuk, ugye egyetlen pásztora lesz a népnek, tehát megvalósul az isteni törvény a közösség között, vagy a közösség körében. A másik egy abszolút árulkodó jel, a béke szövetsége, ami örök szövetség lesz, tehát ez újdonság, vagy tehát ha végig gondoljuk a szövetség kérdését a Szentírásban, akkor a béke szövetség egyértelműen valami új, valami rendkívüli ebben az értelemben. És hát a legszebb része talán az, hogy az Úr úgy dönt, úgy azt mondja, hogy én, tehát ő szenteli meg a népet, ő szenteli meg Izraelt, és hát a szentélye pedig mindörökre köztük lesz. Tehát egy isteni ígéret hangzik el a nép irányában.
Szabad, talán nem vágok közben, hanem tudunk haladni előre, hogy vajon sokszor beszélgetünk erről, hogy ma a hithű zsidók, tehát akik a messiás várásban vannak, vajon ők hogyan gondolkodnak arról, amikor a siratófalnál érintik a templom a legalsó köveit, hogy ez a szentély most megsemmisült, majd helyreállítja a messiás, akit ők várnak, reménységben várják. Miből merítenek erőt vajon? Tehát most ez a legjobb szándék, a szeretettel mondom, hogy melyik szakaszba kapaszkodnak, és lenne még bonyolítanám a kérdést, hogy mennyire reménytelen lehet számukra Jézusra való rátalálás, vagy sejthetik-e, vagy a rengeteg messiási jövendőlés, amely egybeesik, és amely egyértelműen utal, és beteljesedni látszik, az számukra közömbös lehet?
Nagyon komplex kérdés, így először Éli Wieselnek egy írása jut eszembe, ami nagyon röviden arról szól, hogy a zsidók elvárják a messiást, a keresztények meg visszavárják a messiást, és hozzáteszi az író, hogy hát amikor eljön újra a messiás, remélem, hogy oda tudok menni, vagy hát oda mennék hozzá, és elmondanám neki, ne árulj el, hogy volt-e már itt köztünk.
De jó.
Hát igen, tehát valóban nagyon sok szentírási szakasz egybeesik, ami viszont a messiás várásunkban talán én most a közös pontokat emelnék ki, az elvárás, a végidőben való elvárás, tehát amikor Jézus viszont, akkor a végidőre várjuk, tehát nem úgy fog, legalábbis a szentírás tanúsága szerint nem úgy fog eljönni, ahogy korábban, hanem valami teljesen más világrend, tehát hogy az idők végén jön el, és az idő messiás várás is az idők végére vonatkozik, tehát ilyen a szempontból hasonlóak a messiásra vonatkoztatott elvárások, ígéretek, bizalmak.
Az pedig, hogy ők hogy gondolkodnak, azt tőlük kéne megkérdezni, nem igaz?
Igen, meg hát itt a törvény, amit kiemeltem, hogy az isteni törvény megvalósult, tehát a rabinikus hagyomány szerint a mislában van egy ilyen megjegyzés, hogy hát ha a minden zsidó három sábbátot, három szombatot egymás után az isteni törvényeknek megfelelően megtartana, akkor eljönne a messiás.
Ajaj. Tehát, szabad kérdezni, szabad kérdezni,
igen,
még?
Igen.
Itt említette, igen, hogy a messiási eszmével foglalkozott, azt tudhatjuk, hogy a zsidóknál ez mikor vetődött fel, hogy kezdődött? És honnan eredeztetik ezt a messiási várási gondolatot?
Igazából ez egy fiatal gondolat, tehát viszonylag fiatal, hogyha a biblikus táblatokban gondolkodunk, tehát Krisztus előtt a második század végén jelenik meg. Tehát maga a szó a messiá, a felkenés az egy gyakorlat, az egy rituális gyakorlat volt a zsidóság körében. A papokat és a királyokat kenték föl. A babiloni fogság végén járunk, pont abban az időszakban született ez az ezékieli szakasz is, amikor a judai királyság elpusztul, a dávidi királyság tagjai, a dávidi dinasztia kihal, egyszerűen kihal, tehát nem lesz több dávidi király, nem is tudják helyreállítani a dávidi királyságot, és egy idő után ez a messiás szó pedig egy ilyen elvárt Dávid, egy ilyen ideális királyi eszmeként jelenik meg, aki majd helyreállítja az országot, aki majd fellép a zsidó nép érdekében. És ez fokozódik a görög, a hellenizáció idején, ugye azt mondjuk, hogy elnyomó hellenizációt élt meg a zsidóság, tehát hogy a Makkabeus könyvekből olvassuk, hogy vallásukat, vallásgyakorlatokat megtiltják, tehát ez is felerősítette ezt az elvárást, egy politikai vezetőt, egy királyt, aki megvédi őket, aki helyreállítja Jeruzsálemet, az országot, és ez a messiási, ez a messiás szó valami, valakire kezdett vonatkozni, ami a végidőben fog fellépni fokozatosan. És ugye ez fordítja majd a görög szentírása, ugye görögre fordítják az Egyiptomban élő zsidó diaszpora közössége a Tórát, a szentiratokat, és a messiás szó a Krisztus szóval lesz fordítva, ugye, amit ismerünk mi is. És az Úr felkentje, a Krisztus kűrió lesz a tipikus terminus, ami arra vonatkozik, hogy egy elvárt királyt várnak, aki majd tényleg helyreállítja az országot, tényleg megszabadítja őket.
Szabadna még egyet kérdezni?
Hát ez az alapja. Igen.
Hát ugye itt említette ezt a messiás várás kérdést, hogy 200 évvel Krisztus előtt már megjelenik, de amikor megjelenik Krisztus, végül is nem ismerik fel, bár hogyha a három királyok történetét halljuk, és megkérdezik tőlük, hogy hol a messiás király, akkor tudják, hogy Betlehembe kell küldeni az idegeneket, de amikor maga Jézus eljön, és valóban megmutatkozik a messiás, akkor eltévesztik. Miért téveszthetik el? Ez a messiási eszme, ez segítette, vagy nehezítette az Úr Jézus fölismerését?
Hát elsősorban arra az időszakra, amikor Jézus megszületik, arra nagyon elterjedt a messiási eszme, tehát nagyon sokféle messiást várnak. Papi, királyi, politikai, profétai messiás, vagy a profétaság intézménye is megszűnik erre az időszakra. A Betlehemnek azért volt egyértelmű mindenki számára, mert ugye Dávid Betlehemben született dávidi király, tehát a királyi messiást az Dávid, a Betlehem Dávidhoz kötik, Dávid dinasztiához kötik, innen jön a betlehemi kapcsolódás.
Igen, tehát az érdekesség a dolognak, hogy a messiás várás központi gondolat, ott a messiás, és eltévesztik. Először ugye arra gondolnak, hogy János a messiás, hát a napokban olvastuk a Szentírásban, és a valódi messiást meg nem ismerik föl. Miért?
Igen, viszont az az érdekes, hogy János sem ismerik fel egyből, mert ugye azt kérdezik, hogy te vagy a messiás, vagy mást várjunk meg, de Jánost keresztelő illésnek is gondolják, mert ugye a Malakiás könyve azzal ér véget, hogy egyszer eljön Illés, tehát újra visszajön Illés proféta, és utána jelenik meg a messiás. És amikor János elkezdett tanítani a pusztában, nehezen volt értelmezhető, hogy most itt Illésként kell kezelni, vagy a messiás maga. És megint egy érdekes jelenet az evangéliumokban, a keresztre feszítés jelenet, amikor Jézus ugye imádkozik, az utolsó imája kereszten, így ismert, a 22. Zsoltárt imádkozza, és kérdezik, hogy mit mond, és a közelében állók mondják, hogy Illést hívja. Tehát itt az evangélisták nagyon, hogy is mondjam, kézzelfoghatóan ragadják meg, hogy mennyire összekapcsolódik a zsidóság hite, tehát hogy Illés és a messiás a keresztre feszítés eseményével. Tehát maga a tanítványok, akik Jézussal éltek, sem ismerik fel egyből, tehát nekik is idő kell. És ennek ugye elsősorban az a magyarázata, a legegyszerűbb magyarázata, hogy ők egy egyértelmű szabadítót várnak, egy királyt, aki az elnyomó, akkor már római birodalom ellen fog fellépni, a rómaiaktól védi meg a népet. Jézus meg nem királyként lép fel.
Igen, tehát akkor azt veszem ki a szavaiból, hogy a messiási eszme nem egy homogén eszme volt, hanem egy eszmerendszerek tömege volt, ahol a ilyen irányzat így vártam, olyan irányzat, olyan fajta messiást várt. És ezért téveszthették el a valódit?
Igen, pontosan, és most hozok egy érdekes példát, a Qumrán iratokat, ugye mi nagyon nem ismerjük őket, meg nem olvassuk, de Qumránban talán a legkézenfekvőbb, hogy mennyire összetett ez a messiás várás, ahol néha három messiásról beszélnek, egy papiról, egy profétai, meg egy királyi messiásról. Van egy érdekes szakasz, a Melkizedekről szóló szakasz, aki egyben egyesíti ezt a három típusú messiást, aki egyben proféta, király és pap.
Tehát akkor nem volt egyszerű Jézust fölismerni ezek szerint, ahogy itt...
Nem.
Kedves Otilia, az előző részben egy kedves hitoktató hölgyel beszélgettünk, és tőle is megkérdeztem a vége felé, az idő kezd lassan minket is folytogatni, pedig nagyon szívesen hallgatnánk még, és lemmők lesz alkalom folytatásra. Megkérdeztem tőle, hogy melyik az az ige szakasz talán éppen ezekben a napokban, vagy úgy általánosságban, amely számára személyesen talán a szívéhez legközelebb áll, és amely leginkább vele marad, vagy talán egy jelmondat, vagy egy külön jellemző kifejező mondat szentírási szakaszként él. Önt is megkérdezném, hogy ha lehet is, és teheti, akkor ossza meg velünk, hogy melyik az a szentírási ige, amely legfényesebben ragyog az ön számára?
Talán Izajásból idéznék. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség is az értelem lelke, a tanács is az erősség lelke, a tudás is az Úr félelmének lelke. És az Úr félelmében telik öröme. Ugye ez a szakasz meg azzal folytatódik, hogy az igazság lesz a derekán, az őz, a hűség a csipőjén, a kötő, akkor majd együtt lakik a farkas a bárányal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével, együtt legelészik majd a bólyú is az oroszlán, és egy kisgyerek is elterelgetheti őket. Tehát ez a béke igazából, ez az, ami engem most foglalkoztat, vagy az adventi időben nagyon előjön.
Nagyon szépen köszönjük. Még egy mondat talán, és közben gondolkodtam, miközben hallottuk a szakszerű és mély tanítást, hogy azért a leginkább az advent időszakunkban az a kulcsmondat, amely visszaköszön, hogy Immanuel, hogy velünk az Isten. Ennek az eredetére, vagy a helyéről, erről, meg hogy ennyire gyakran visszajön, majdnem azt mondtam, a népszerűségéről lehet tudni valamit, vagy... leginkább beteljesült és egyértelmű mindenki legegyszerűbb ember számára is, hogy a jó hír lényege az, hogy velünk van az Isten.
Igen, hát ugye az eredete az megint a 8. századra megy vissza, egy nagyon viszontagságos időszakban, amikor ismét egy királyt várnak, egy királyt, aki jó király, jól alkodik az isteni törvények szerint. Tehát, hogy ez is az Immanuel is, az Immanuel jövendőr is egy dávidi királyhoz kapcsolódik. És hát nyilván maga a megnevezés is, hogy velünk az Isten, ilyen királya nem volt soha Izraelnek. Tehát, hogy ez is egy ilyen egy vágyott, egy ideális király, aki nem csak egy erős politikai uralkodóként fog fellépni, hanem aki az isteni törvények szerint fogja vezetni a népet, és ez elsődleges szempont volt mindig az ószövetségi nép számára.
Nagyon szépen köszönjük. Kedves Otilia, hálásak vagyunk, hogy a reggeli órában időt szentelt ránk, és hát hagyj kívánjunk a szakmai munkájához, a magánéletéhez, a mindennapjaihoz sok-sok áldást, és az Immanuel Isten jelenlétét és szeretetét meg tudja tapasztalni.
Köszönjük a szavait.
Szép karácsonyt kívánok.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztelő volt a megkeresés. Áldott karácsonyt kívánok én is önöknek, meg a kedves hallgatóknak is.
Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus Isten áldja meg minden jót. Kedves hallgatók, az előbb a finom kis zenevel ütköztem, és egyszerre beszéltünk, a zene szólt, én meg közbeszóltam, úgyhogy most szeretnék elköszönni, és megköszönni a kedves hallgatók figyelmét, és megtisztelő érdeklődését, hogy velünk voltak ezen a reggeli órán, az adventi reggelünkön. Burger Ferenc atyának köszönöm szépen a jelenlétét és a szolgálatát. Tisza Járpádnak a technikai segítségét, Virág József voltam, én magamnak is köszönöm szépen, hogy ügyes voltam, és most ügyesen elköszönök. Jóisten áldás legyen a napunkon is, és kísérjen bennünket adventi útunkon, hűségesek legyünk, és elérjünk a célunkhoz, a találkozásra, az üdvözítőhöz. Elérkezzünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
December 19-én, kedden este 21 óra 5-től ismét jelentkezik Isten patikája című műsor, melynek vendége Szirmai Mónika biológus. A következő témákról beszélgetünk. Időskori táplálkozás, étrendkiegészítők és a gyógyszerek. Tartsanak velünk, várja önöket szeretettel a műsorvezető Rabbi Edit. 20-án, szerdán, 8:30-tól Harangozó Imre néprajzkutató műsorát hallhatják az Advent harmadik heti népszakásokról. Utána 9:20-kor Balázs Jeromos Ferences atya adventi gondolatait hallhatják, és szintén szerdán 16:35-től Portik Lukács Lóránt Ferences atya adventi triduumának lelki beszédeit hallhatják meg.